Dér Katalin összeállítását hallják Pünkösdről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Amikor áldott Pünkösdöt kívánok mindannyiuknak, hadd kezdjem ezt a mai alkalmat egy kérdéssel. Vajon mikor tanultak meg a tanítványok valóban imádkozni? Hát akkor, amikor Jézus ígéretének a beteljesedésére, vagyis a Szentlélek eljövetelére várakoztak, eme bizonyos 10 nap alatt, ami eltelt Krisztus mennybe menetele, meg az első pünkösd a Szentlélek eljövetele között. Ekkor tanultak meg imádkozni igazán. Vajon miért? Hát a tanítványok előzőleg 3 évig együtt éltek Jézussal. Gondoljuk csak meg, mi mindent éltek át azután, amikor Jézus meghalt. Azt érezték, hogy mindennek vége. Majd megbizonyosodtak föltámadásáról, megdicsőüléséről és mennybe távozásáról. Az ezt követő 10 nap alatt pedig élénken éltek emlékezetükben Jézus tanításai, különösen a feltámadás utáni 40 nap alatt átadott tanításai, mert ekkor, kedves hallgatóim, többet tanultak tőle 10 nap alatt, mint a megelőző teljes 3 évben. Mert ekkor Jézus feltárta nekik az ószövetségi írásokból, hogy mind annak, ami vele történt, pontosan így kellett történnie. Elevenen élt a tanítványok emlékezetében Jézusnak a búcsúszava is arról, hogy ő elmegy, de mostantól úgy mond, ti tegyetek tanítvánnyá minden népet, én Jézus küldelek titeket, hogy tanúim legyetek az egész világon. Hát ez a megbizatás, ez félelmetes lehetett. Még hogy mi, de hiszen mi egyszerű halászok vagyunk, gyenge emberek vagyunk, mi szálljunk szembe azzal az egész pogány görög-római civilizációval, amelyik gyökeresen mást vall, életről, halálról, emberről, meg mindenről. Hát ez elképzelhetetlen. Ez lehetetlen. Hát mi erre nem vagyunk képesek. Így az apostolok, akikben tehát valami óriási feszültség lehetett. De Jézus azt mondta, hogy mindez nem számít, mert úgymond, ha majd elküldöm nektek a Szent Lelket, akkor majd vesztek erőt ehhez a küldetéshez. A tanítványok ilyen kettősségek közepette, ilyen feszültségben éltek a mennybe menetel után. Hát akkor persze, hogy sóvárogva vártak a Szentlélek erejére. Az apostolok cselekedetei erről úgy számol be, egyszerűen, hogy Jeruzsálemben együtt voltak mind, és ezeket a napokat végig imádságban meg könyörgésekben töltötték a Szentlélekért. Kedves hallgatóim, a helyzet lényege igazából máig sem változott. Jézus megbízatása ma is ugyanaz, és bennünk is ugyanannak a feszültségnek kellene meglennie, mint az apostolokban. Valami életmentő ösztönnek, amikor látjuk a tengernyi emberi, lelki és testi nyomorúságot. Látjuk, hogyan élnek emberek, micsoda bajoktól és bűnöktől szenvednek, mennyire nem tudnak mit kezdeni az életükkel, mennyire elpocsékolják az éveiket. Ma, amikor a végidő jelei egyszerűen melbevágóak, szembeütlők és nyilvánvalók. Hát most kellene, mert most még lehet segíteni az embereken, megmutatni nekik, hogy micsoda csapda helyzet az, amiben ők élnek, és amiben az egyetlen remény a megváltó Krisztus. Mert az üzenetet még nem adtuk át. Nem. És ez bűn. Mi is azt gondoljuk, mint akkor a tanítványok, hát hogy ugyan, hogyan tudnék én segíteni itt, vagy mit tudna tenni akár az egyház is ebben a helyzetben. Ugyanúgy gondolkodunk. De ha mindezt átgondoljuk, ha az apostolokban dúló feszültséget picit is átéljük, hát akkor sürgősen elkezdjük kérni az erőt, a Szent Lelket. Akkor halaszthatatlanná lesz az eddigieknél sokkal-sokkal mélyebb imádság. Jézus a Lukács evangélium 11. fejezet 9. versétől a 13. versig ezt mondta. Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, mikor azt kenyeret kér? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor tán skorpiót ad neki? Hogyha tehát ti, bár bűnösök vagytok, tudtok jót adni a gyerekeiteknek, akkor mennyivel inkább adja a mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Jézus itt a Szent Lelket kenyérhez, meg tojáshoz, szóval ételhez hasonlítja, mert az is erőt adó eledel, aki nélkül semmire nem vagyunk képesek a hitben. És itt van mindjárt a Szentlélek elnyerésének első feltétele. Kérni kell. Kérni. Vajon kérjük-e mi Istentől a Szent Lelket? Tapasztalatom szerint, és ezt saját magamról is mondom, bizony elég ritkán. Ha átgondoljuk, hogy az elmúlt napok, vagy az elmúlt hét imádságaiban mi mindent kértünk, kérdés vajon ott lesz-e kéréseink között az is, hogy kérjük a Szent Lelket Istentől, Krisztustól, hogy bennünk lakozzék és vezessen minket. Vagy hogyha kérjük is, gyengén, alacsony hatásfokkal, formálisan kérjük, a liturgiában megszokott szavakat ismételgetve, tán oda se figyelve igazán. Valahogy, mintha még mindig a saját igyekezetünkben bíznánk, a saját erőnkből akarnánk jót cselekedni, vagy a törvényt megtartani. De Jézus meg az egész Biblia homlokegyenest mást tanít ezzel kapcsolatban. Azt tanítja, hogy nélkülem semmi Istennek tetszőt nem tehettek, mondja Jézus. És ma, tehát az ő mennybe távozása után ezt csak úgy érthetjük, az én lelkem nélkül, a Szentlélek nélkül nem tehettek semmit. Amikor a Biblia felszólít, hogy maradjatok meg Krisztusban, úgy érti, hogy Krisztus lelkében, a Szentlélekben, hiszen ő, Jézus Krisztus testileg már nincs itt köztünk, nem testileg van jelen, hanem a Szentlélek lelke által. De mit jelent az, hogy semmit nem tehetünk a Szentlélek nélkül? Mi az a semmit? Hát ez azt jelenti, hogy nélküle nem lehetséges lelkileg növekedni. Konkrétan azt jelenti. És ez a legfontosabb, ez az első, lelki növekedés. Pál apostol pontosan ezt írja egykori önmagáról a római levél 7. fejezetében, hogy elmémben tudom a jót, meg az igazságot, azt is akarom, a jót akarom, de cselekedni még mindig a bűnt cselekszem. Egy korábbi állapotáról számol be itt az apostol, aminek van egy szép neve, lelki megrekedés. Még Szent Pálnak is része volt ebben. De Pál tudta, hogy ez mennyire súlyos dolog lelkileg megrekedni. És szenvedett tőle, tett is ellene, és legyőzte magában. De hát mi nem vagyunk ilyenek, sajnos. Könnyen belenyugszunk, hogy hát én igyekeztem, és eddig a szintig jutottam, hát ugye mit tehetek? Semmit. Pedig, dehogy nem, van tovább. Van lelki növekedés. De ahhoz kérni kell. Kérni a Szent Lelket teljes szívből, nem formálisan. hanem valahogy úgy, ahogy az 51-es Zsoltár írója. Amikor bűnét megvalva, tiszta szívet, meg erős lelket kér Istentől. A szent lelket kéri. Szent lelkedet ne vondd meg tőlem, támogass engem az engedelmesség lelkével. Na most itt van, kedves hallgatóim, a lélek elnyerésének a másik feltétele. Az elsőt láttuk, kérni kell, szenvedélyesen, elmélyült imában, komolyan, erővel. A másik feltétel pedig a bűnbocsánat. Miért? Hát azért, mert ahogy Isten, úgy Isten lelke sem lakik együtt a bűnnel. A Szentlélek nagyon érzékeny személy. Érzékeny a bűnre, ahol bűn van, onnan azonnal visszahúzódik. Ezért írja Pál az Efezusi Levél 4. fejezet 30-as versében, meg ne szomorítsátok Isten szent lelkét. Ezért kér a Zsoltáros is előbb tiszta szívet. Azt, hogy Isten megtisztítsa a bűntölőt, és utána kéri az Istennek engedelmes lelket, a szent lelket. A mai emberre is abszolút érvényes, hogy minden bűnt, az úgymond kis bűnöket is nyomban az irgalmas Jézus Krisztus elé kell tárni, és majd úgy kérni tőle a szent lelket, vagyis folyamatos bűnrendezésre van szükségünk. Máshogyan a szent lelket nem kaphatjuk meg, és a lelki növekedésben egy tapottat se tudunk előbbre jutni. Na persze, jól tudom én, hogy a Szentlélek a bűnben levő embert se hagyja magára, hiszen hát a nem hívő embert sem hagyja magára, de mi történik? Van egy óriási különbség, hogy kívülről fáradozik érte, kívülről ösztönzi a jóra, és nem fog benne a bűnös szívében lakozni, nem erősíti belülről, nem belülről vezérli. Például az apostol ezt mondja, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. Vagyis mit jelent ez? Hogy a szeretetet, a valódi isteni szeretetet, az agapét csak is belülre a szívbe lehet adni, és ezt csak a lélek tudja megtenni. A Szentlélek. A Szentlélek, hogyha elnyerjük, és bennünk él, a leghatalmasabb ajándékokat adja. Nagyon, de nagyon pontosan megfogalmazza ennek a lényegét, tehát tényleg a velejét. Megint csak Pál, a 2. Timóteushoz írott levele, 1. fejezet 7. versében ezt mondja. Mert nem a félelem lelkét kaptátok, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ezt kaptuk Istentől. Józanság, jegyzem meg, itt annyi, mint tiszta gondolkodás, olyan, amelyiknek alapja Isten igazsága, és ennek a tiszta, logikus, világos alkalmazása vagy átgondolása egy-egy konkrét helyzetben. Erő, szeretet, józanság lelkét kaptuk. Hát, kedves hallgatóim, most kell lennél több. Van-e nagyobb jó ezeknél? A erőlelke. A Szentlélek megnöveli lelki, sőt, még fizikai erőnket is. Szeretet. A szeretet megérteti velünk, hogy micsoda végére mehetetlen az Isten szeretete, és segít, hogy bennünk is ez a szeretet növekedjék. A józanság lelke, a Szentlélek, hát ő aztán megtanít józanul gondolkodni mindenről. Erő, szeretet, józanság. És Izaiás próféta pedig a könyve 11. fejezetében azt a proféciát adja az eljövendő messiásról, hogy ő a Szentlélek ajándékaival lesz teljes. És a messiás, Jézus Krisztus, mindegyiket át is akarja adni, ezeket az ajándékokat. Át akarja és át is tudja nekünk adni, ha tőle kérjük. Úgy, mint az értelem lelkét, a bölcsesség lelkét, a tanács lelkét, az Úr ismeretének lelkét, meg az Úr félelmének a lelkét. Hát itt az értelem, vagyis inkább értés, megértésnek a lelke. Ő megvilágítja nekünk Istent, az ő szavát, meg az ő igazságait. A tanács lelke, az az isteni eredetű belső inspiráció, amely megmutatja, hogy mit kell tennünk, vagy mondanunk, és mit nem. Egy-egy nehéz helyzetben, tehát tanácsol minket. Na, nem sorolom tovább, a lényeg, hogy a Szentlélek az életnek a legdrágább kincseit adja. És hogyha pedig ez így van, akkor vajon miért nem kérjük a Szent Lelket gyakrabban, erős könyörgésekkel és esedezésekkel? Mert ez tömeges, de miért? Hát, kedves hallgatóim, én ennek három fő okát látom. Az első az lehet, hogy talán nem éhezzük és nem szomjazzuk eléggé az igazságot. Na most erre a fogalomra a Bibliában két külön szó van. Az aléteia, ismeretbeli igazság, elméleti, filozófiai vagy akár hitbéli igazság, de itt láthatóan nem erről beszél a próféta, hanem a másik fajta igazságról, görögül dikaioszűné, az erkölcsi igazságról, az igaz emberről, igaz jellemről, igaz életről. Ezt kell éhezni. Jézus a nyolc boldog mondásban azokról mondja, hogy ezzel a fajta igazsággal majd megelégítetnek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Ez nagyon fontos. Őket és csak is őket elégíti meg ezzel Isten. Ha valaki éhezik, ugye éhes, ugyebár akkor igyekszik minden áron ételt szerezni. Ha valaki ugyanennyire éhezve vágyódik arra, hogy ő igaz, Istennek tetsző ember legyen, hát akkor nem fog mindent megtenni ezért. De akkor naponta teljes szívből fogja kérni Krisztustól a Szent Lelket, aki nélkül igaznak lenni, hát azt nem lehet. Ez tehát az első. A második ok az lehet, hogy elfelejtkezünk talán egy nagy-nagy bibliai igazságról, ezt pedig durván fogalmazom, a Szentlélek küldésre jön. Akkor jön, ha Jézus, vagy pedig az Atya küldi, küldésre jön. A Szentlelket csak az Atyától, illetve Krisztustól, az ő közvetítésével lehet megkapni. Ez a komoly helyzet. Közvetlenül nem. A Bibliában ilyet sehol nem találunk. Ha legfeljebb az egyházi énekek költői nyelvében van ilyesmi, ilyen közvetlen kérés, hogy például jöjj Szentlélek Úristen ebben az énekünkben. Hát ezzel sincsen semmi baj, de a Biblia csak olyan kifejezéseket ad, tartalmaz, mint például, amit Jézus ígér, hogy én majd elküldöm nektek a Szent Lelket. Nem magától jön. Vagy máskor azt, hogy az Atya adja meg Jézus közbenjárására. Vagy a Lukács evangéliumban az Atya mindenkinek megadja, az Atya adja meg a Szent Lelket, aki tőle kéri. Tehát a Szent Lelket az Atyától, illetve Krisztustól jó kérni, és nem pedig közvetlenül. Vagy itt van még, jut eszembe Jézus szava, János evangélium, 7. fejezet, 38-39-es versben. Akkor azt mondja, aki szomjazik, jöjjön hozzám, Jézushoz, és igyék. Amihez az evangélista János hozzáteszi nyomban, hogy Jézus ezt a Szentlélekről mondta. Ő az, akit szomjazunk, illetve akit inni kell. Ez szerint. Nem folytatom, a lényeg az, hogy a Biblia szerint a Szentlélekért elsősorban is Krisztushoz kell fordulni. Előbb kérni kell tőle bűneink bocsánatát, azonnal elé tárva a kis bűnöket is, hogyha ezeket észrevesszük magunkban. Tehát nem az úgymond szabályos gyónásra gondolok, hanem a bűnök azonnali rendezésére közvetlenül, személyesen Krisztussal, aki kész azonnal megbocsájtani, tudjuk róla. Na most miután a szívünk ebben a bűnbocsánatban megtisztult, ahogyan az 51-es Zsoltárban is olvastuk, semmi akadálya nincs annak, hogy a Szentlélek beköltözzék ebbe a tisztára söpört szívbe. Péter apostol is ugyanígy buzdítja azt a tömeget, amelyhez az első pünköstkor beszélt, az apostolok cselekedetei második fejezet 38-as versében. Azt mondja, térjetek meg, azaz bánjátok meg bűneiteket, és akkor majd megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ez a kettő összetartozik. No, a harmadik ok pedig az lehet, hogy általában is szép csendesen kikopott az életünkből a valódi mély imádkozás. Hát mennyi időt szánunk mi naponta imádságra? Többnyire csak perceket, de hát ilyen rövid idő alatt egyszerűen nem tudunk teljesen elmélyedni és úgy imádkozni. Az emberi lélek erre alkalmatlan jelen formájában. Nem tudunk belül elcsendesedni, nem tudunk Isten jelenlétébe jutni, de már bocsánat, még a saját jelenlétünkbe sem tudunk jutni. Nem tudunk azonosulni Isten akaratával, nem tudjuk átgondolni azt sem, hol tértünk el tőle, nem tudjuk kiönteni a szívünket, ahogyan a proféta fogalmaz a Jeremiás síralmai második fejezet 19-es versében, hogy öntsétek ki szíveteket, a szív egész tartalmát, Isten elé, mint a vizet. Így. Tehát nem tudjuk így kérni Istentől a Szent Lelket, hogy azon az adott napon csak szépet, jót, neki tetszőt cselekedjünk. Napjaink telve teendőkkel, lótunk, futunk egyik helyről a másikra, fáradtak vagyunk ahhoz, hogy elmélyedjünk, bemenjünk szobánk, szívünk belsejébe, ahogy Jézus kérte, és bezárjuk azt az ajtót, hogy az ima idejében csak Istenre figyelhessünk. Tehát az időhiány meg a fáradtság, de mindezeken túl félünk is. Bizony félünk ösztönösen, félünk őszintén szembenézni önmagunkkal és Istennel. Menekülünk előle, mint Ádám és Éva, menekülünk a munkába, akár még az egyházi munkába is, meg a karitázba, mert a lázas tevékenység az, hát az talán fárasztó, de még mindig sokkal könnyebb, mint pörén, őszintén odállni a teremtőnk elé. Ahhoz pedig, hogy ima életünk ne csak futó imákból álljon, és eredményes legyen, ehhez sürgősen szükséges megkeresnünk és megtalálnunk azt az időt a mindennapjainkban, amit imára tudunk szánni, és védeni ezt az időt aztán mindentől, vigyázni rá. Ez egyáltalán nem lehetetlen dolog, hát jól tudjuk, hogy az egyház történetében bizony a legelfoglaltabb emberek, meg a legaktívabb emberek imádkoztak legtöbbet. Szent II. János Pál pápánk például naponta tudjuk róla több órát imádkozott. Azt javaslom tehát, kedves hallgatóim, hogy tökéljük el, hogy elkezdjük még ma, hogy belépünk a szív titkos szobájába. És igyekezzünk átelmélkedni, átgondolni azt a három bibliai elvet, amelyik a Szentlélek elnyeréséhez szükséges, és amelyekről ma beszéltem. Tehát három elv. Egy, a Szentlelket csak akkor nyerhetem el, ha előbb kértem Jézustól bűneimnek a bocsánatát. Kettő, a Szentlelket nem közvetlenül, hanem Krisztustól kérjük. Méghozzá három, időt számva, minőségi időt, az elmélyült, bensőséges imádságra. Kedves hallgatóim, aki tényleg ezt elhatározza és kitart benne, az egészen bizonyosan hatalmas eredményt fog tapasztalni hamarosan a lelki növekedésében. Ezt kívánom minden kedves hallgatónknak pünkösd ünnepén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dér Katalin összeállítását hallották pünkösdről.
Hírek.
Ismét kerekasztal beszélgetést rendez környezetvédelem témában a